Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A templomok, kápolnák, útmenti keresztek felújításával a keresztény Magyarország hagyományait erősítjük, jelentette ki a vallás turizmusért felelős miniszteri biztos a Csongrád-Csanád vármegyei Apátfalván. Nacsa Lőrinc a felújított Langó kápolnánál tartott hálaadó mise előtt elmondta, a kormány számára kiemelten fontos a vallási turizmus, a zarándok turizmus támogatása. A miniszteri biztos úgy fogalmazott, aki templomot épít, templomot újít fel, az a jövőre gondol, jövőben bízik. Kifejtette, az elmúlt 14 évben a kormány támogatásával a Kárpát-medencében 3700 templomot újítottak fel, és több mint 200 új templom épült, továbbá számos közösségi ház és más egyházi épület is megújult. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak a hétfői Semmelweis nap, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Tájékoztatásuk szerint július 1-e egyben a Magyar Egészségügy napja, ekkor zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják. Kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes a magyar közbiztonság. Magyarország a világ 14. legbiztonságosabb országa, hangsúlyozta a belügyminiszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és Katasztrófavédelmi Intézetet tisztavatási ünnepségén Budapesten. Pintér Sándor a végzős és esküdtett hallgatóknak gratulálva és őket köszöntve kiemelte, hogy az egyetemi oktatás magas színvonala felkészítette őket a szolgálatra, és a tanulmányaikat kitűnő eredménnyel befejező hallgatóktól azt kérte, hogy szolgálatuk ellátásakor is legyenek élenjárók. Móri Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából felavatták az író mellszobrát a Kápolnásnyéki Halászkastély parkjában. A műalkotást a miniszterelnök irodát vezető államtitkár leplezte le. Nagy János, a Pogány Gábor Benő szobrászművész által készített mellszobor avatóján arról beszélt, vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy puszta véletlenek döntenek arról, hogy kivé és mivé válunk életünk során. Hozzátette, hogy Móri Zsigmond rendes kálvinistaként ennek pont az ellenkezőjét hitte. Ő azt látta, hogy a táj, a föld, a község és a közösség, amely körülölel bennünket, magában hordozza azt, hogy kivé és mivé leszünk. Szülőföldünktől kapjuk nyelvünket, első dalainkat, érzéseinket, ösztönvilágunkat is, fűzte hozzá az államtitkár. Ma az identitását elvesztő Európában minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bírnak a kultúránkat és hagyományainkat megőrző kezdeményezések, jelentette ki a pénzügyminiszter a Karcagi Birkafőző Fesztivál megnyitó ünnepségén. Varga Mihály hangsúlyozta, a kormány továbbra is kiáll Európa keresztény alapjai, a nemzetállamok Európája mellett. A tárcavezető kifejtette, a hagyományok, a hagyományos élet és értékrend, a nemzet, a vallás és a család támadás alatt áll ma, nem csak Európában, hanem a világon. Ezeket az értékeket meg kell védenünk. Hozzátette, ahol az identitást meghatározó alapvető tényezőket, mint például a vallás, a nemzettudat vagy a család fogalmát megkérdőjelezik és felszámolják, ott eltűnnek a hagyományos értékek, ezeket ugyanis nem más hozza létre, mint a közösségek aktivitása. Csak közösségben van élő hagyomány, tette hozzá. Kiváló termésre, a tavalyi duplájára és hosszú szezonra is számíthatnak idén a kajszibarack termesztők, mondta Nagy István agrárminiszter. Elmondta, idén korábban kezdődött és tovább tarthat a kajszibarack szezonja. Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt bizonyos vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Néhány szakaszon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A MÁV ZRT arra kéri az utasokat, hogy tájékozódjanak az indulás előtt. A hétvégén átmenetileg visszatérő kánikula miatt fokozott figyelmet kér mindenkitől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nagy melegben több folyadék lehetőség szerint vízfogyasztását javasolják, valamint a déli órákban a tűzönapon tartózkodás mellőzését és napvédő krémek, továbbá sapka, kalap viselését kérik. Végül az időjárásról. A gomolyok összeesnek, a záporok, zivatarok keleten mindenütt megszűnnek. Ezt követően derült, fátyolfelhős száraz idő várható. A légmozgás döntően mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Most következő műsorunkban dr. Kajtár Edvárd atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára beszél a szentelés és az áldás közötti különbségről.
Az embert körülvevő állat és növényvilág megáldása, mint liturgikus teremtés védelem. Talán azt gondolják, hogy egy erőltetett téma lesz, hiszen ha az egész konferencia teremtés védelemről szól, hát valahogy bele kell szuszakolni ebbe a tematikába a liturgiának a világát is. Viszont ahogyan készültem erre az előadásra, rádöbbentem arra, hogy a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reformmal egy olyan paradigmaváltás jött létre a szentelmények tekintetében is, amelyben nem csak arról van szó, hogy megáldjuk azt a növényt, vagy állatot, vagy azt a mezőt, vagy azt az erdőt, tehát, hogy mi valamiképpen az üdvösségünk szolgálatába állítjuk rituálisan is ezeket a teremtményeket, hanem más funkciók, más kötelességek is vannak az ember, az egyház részéről, a teremtett világ egésze felé, amelyet ezek az úgynevezett szentelmények és azon belül is az áldások meg tudnak valósítani. Asszízi Szent Ferenc keresztény katolikus teremtés védelemnek a védőszentje, ezt már 6. pápa kijelentette róla, Asszízi Szent Ferenc prédikál a madaraknak. Páduai Szent Antal a halaknak prédikál. Nem megszenteli őket, nem meghinti őket szentelt vízzel, nem ördögöt üz belőlük, hanem igét hirdet nekik. És itt van a hangsúly ennek a mostani előadásomnak is, hogy az Isten igéje és az abból kinyerhető kegyelem hogyan hat az embernek a teremtett világgal való kapcsolatára. És az hogyan jelenik meg így a szentelményeink világában. Mielőtt tovább mennék, szeretnék egy fogalomtisztázást is tenni. Az a tapasztalatom, hogy magasan képzett teológusok között is nagyon sokszor a szóhasználat mutatja, hogy ez a terület, a szentelményeknek a területe nem egy túlságosan ismert valósága. Sem a liturgiának, sem úgy a teológiai gondolkodásnak. Jó képzett papkollegától hallottam egyszer azt, hogy nyilvános katekézis során, amikor az egyház megáld valamit, akkor azzal kivonja azt a valamit, azt a tárgyat, teremtményt a profán használatból. És amikor megáldjuk például a házi kedvenceket január 17-én, nem vonjuk ki őket a profán használatból. Nagyon gyakori az is egyfajta problematikaként, hogy nem tudjuk a különbséget a megszentelni, felszentelni, szentelni és a megáldani között. És az nem csak a sajtóra igaz, hogy Erdő Bíboros felszentelte az iskolát, nem szentel fel iskolát, megáldja azt. De nagyon sokszor a bevett egyházi szóhasználatunk is belebotlik ebbe a dologba, lesz itt nem sokára szó róla. Ott van a búza szentelőnek a liturgiája, amely egyébként a görög liturgiának is a része. Nem szenteljük meg a búzát, megáldjuk, és a kettő között nagyon nagy különbség van, teológiai hangsúlyok tekintetében is. Ebből az látszik, hogy a téma nagyon szerteágazó, én ebben nem is szeretnék elveszni, amikor készültem az előadásra, ez nekem egy mondjuk egy nehézségem is volt. Nézzük, milyen liturgikus teremtés védelem ragadható meg az egyház áldásaiban, amelyeket növényekkel, illetve állatokkal, illetve a teremtett világ egyéb teremtményeivel kapcsolatban megél és ünnepel. Különösen spanyol nyelvterületen szokás, hogy Remete Szent Antal idején, vagy ünnepének napján, a házi kedvenceket elviszik a plébánoshoz, paphoz, és kérik annak az áldását. Miért pont Remete Szent Antal, aki ismeri az ő életét, azt tudja, hogy a Szent Antal életében különösen is jelentősek voltak az állatokkal való kapcsolatnak az epizódjai. És ebből is látjuk azt, hogy a szentelményeknek a hasznossága, funkcionalitása sokkal több, mint egyfajta utilitarista szemlélet, hogy megáldjuk a kismalacokat, hogy majd aztán finom kolbász legyen belőlük. Tehát, hogy így az állatokról való gondolkodás, a növényekről való gondolkodás is megváltozik, hogyha a szentelmények meg így a mélységeibe beletekintünk, hogy nem csak azért vannak, hogy minket feltétlenül tápláljanak fizikai értelemben, hanem van egy szélesebb spektrum is itt, remélem sikerül ezt akkor így átvinni. Szóba kerül még ez a téma, hogy a liturgikus évhez kötötten is megjelennek áldások az egyház gyakorlatában. Tehát amikor misztériumokat kapcsolunk össze, és kötjük össze annak a teremtményi valóságnak az igazságával, tehát hogy a liturgikus év misztériumába hogyan illeszkednek ezek bele, tehát itt is az utilitarista szemlélet meghaladásáról van szó, hogy az üdvösség ünnepésének nagy művében nem csak mi emberek veszünk részt, hanem az állatok, még a növények is. Fölmerül a kérdés, hogy miért tesszük mindezt? Miért áldjuk meg ezeket? Mit várunk ezektől az áldásoktól? Változik-e valami? Akár abban a teremtményben, vagy annak a velünk való kapcsolatában azzal, hogy megáldottuk. Szeretném a témánkat lehatárolni, mikor erről gondolkodunk. Az embert körülvevő élő és élettelen környezet teremtés megáldását fogjuk itt most áttekinteni. Tehát élő és élettelen környezet, növények, állatok, tájegységek, mint például a mező. Azon teremtményekét, amelyeket nem az ember hozott létre, tehát ami már egy emberi aktivitásnak a gyümölcse, és ez lehet akár egy étel is, hogy leszedjük a salátát, és kicsit meglocsoljuk olívaolajjal, és fölkínáljuk, abban már benne van a mi kezünk. Az már másról szól. Tehát azokat az áldásokat tettem ide, amihez nincs közünk, hogy vannak. És hogy azok milyen kapcsolatban vannak velünk, illetve hogyan hatunk egymásra, most így szakramentális dimenziókban gondolkodva. Egy másik lehatárolása a témának, hogy nem tesszük ide azokat a természetes eredetű egységeket, teremtményeket, amelyek nélkülünk is vannak, viszont aktív szerepük van egyes liturgikus cselekményekben, például a víz, ami van nélkülünk is, a tűz, ami adott esetben van nélkülünk is, vagy a só, amit egyszerűen csak összeszedünk a természetben. Ezek is maguktól vannak, nem az emberi munka gyümölcsei, viszont nem kapcsoljuk őket ide, mert ezeknek a megáldása nagyon speciális szempontrendszer szerint történik. Ezek elemei a liturgikus és a vallási életünknek, ezáltal a Krisztus misztérium sajátos szimbólumaivá válnak, és a megáldásuk egy nagyon specifikus irányzat így az áldásokon belül. Ezekkel így nem szeretnék tehát foglalkozni, hanem többiekkel. Az áldások teológiáját tekintve, hogy mik ezek, miért vannak, mi a céljuk, az áldások teológiáját nagyon jól összefoglalja az áldások szertartás könyvének a bevezetője. A liturgikus könyveink a II. Vatikáni zsinat után, de nyilván ez nem a zsinatnak az újdonsága, meg volt már a tridenti zsinat könyveiben is, hogy jelentős mennyiségű utasítást és teológiai értékelést tartalmaznak a konkrét szertartás szövegeken túl. Tehát minden liturgikus könyvnek az elején találhatóak általános megjegyzések, általános irányelvek, előzetes tudnivalók. Az áldások könyvében is, amely 1984-ben jelent meg, a zsinat utáni liturgikus megújulás egyik utolsó könyve egyébként, hiszen a zsinat 60-as évek, ez 84-ben jelenik meg, tehát elég nagy, szinte 20 évvel később történik a megjelenése. Most ennek az elején található általános irányelvek beszélnek arról, hogy mik az áldások, mi a célja velük az egyháznak, miért csináljuk. Az első pontból idézem a szöveget. Minden áldásnak ősforrása és eredete a mindenek fölött áldott Isten. Ő az egyetlen jóság, aki mindent jól megalkotott, hogy teremtményeit áldásával árassza el. És irgalmassága jeleként ezt mindig, még az ember bukása után is megadta nekik. Amikor tehát az áldásokról beszélünk, az Istenről beszélünk, aki áldott. Az áldás tehát nem más, mint az áldott Istenből való kiáramlása valaminek. Ez a valami pedig megmarad az emberiséggel és a teremtett világ egészével szemben, akkor is, amikor az ember ezt az áldottságát elveszítette az áteredő bűnnel. Ez a tematika sokszor elő fog még az előadásomban kerülni. Talán szójátéknak tűnik, de azt gondolom, hogy igaz, az ember az ősbűn miatt áldatlan állapotban van. Isten ezt az áldatlanságot akarja az áldásaival is helyrehozni, illetve kicsit így túl teríteni, vagy túl folyatni az emberen, csúnya szóval, és az emberen keresztül átirányítani az emberekre is. Nagyon értékes Bibliából, egy 19. századi Bibliából egy illusztráció. Ami különösen is elgondolkodtat, hogy az ember mellett megtalálható teremtményi valóság ellenségesen tekint az emberre. A vicsorgó farkast, ki előmászik a barlangból, Ádám lábánál a gonosznak tűnő kígyót, fejettük a gonosz madarak. Tehát azzal, hogy az ember elkövette a bűnt, megtört a kapcsolat, a harmonikus kapcsolat az ember és az állatvilág és a növényvilág között. Ezek az áldások, amikről beszélünk, ennek az eltört kapcsolatnak a helyreállítását is szolgálják. Nézzük, hogy hogyan. Ahogyan ezelőtt említettem, itt van ez a diszharmónia, és ennek a diszharmóniának a leírását találjuk meg a Teremtés könyve 3. fejezetében. Ádámnak pedig azt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld miattad, fáradozva éj belőle, életed minden napján. Teremjen az neked tövist és bogáncsot, és edd csak a föld növényeit. Arcod verejtékével lett kenyered, míg vissza nem térsz a földbe, amelyből vétettél, mert por vagy, és visszatérsz a porba. A teremtett világ körülöttünk ellenséges, nem segít nekünk, küzdenünk kell vele. És ez nem a teremtett világnak a felelőssége, hogy gonoszak velünk, hanem ez a mi bűnünknek a következménye. Fölvetül a kérdés, sokakkal beszélgettem készülve az előadásra, hogy vajon az embert ugye kiüzetik a paradicsomkertből a bűne után, de vajon az állatok és a növények is kiszakadtak-e a paradicsomból? Ez egy jó kérdés, azt gondolom. Hogy mi vagyunk kívül a paradicsomon csak, vagy ők is kikerültek?
Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.
Ó Jézus, megváltom, te vagy az egyetlen, minden dalom neked adom, köszönöm, hogy
65. Zsoltárt nagyon szeretem, emiatt a leírás miatt is, ami itt van, amelyből árad az a meggyőződés, hogy az Isten szereti a teremtett világot, a növényeket, az állatokat. 12. vers. Jóságoddal koronázod az esztendőt, nyomodban bőség fakad, puszták legelői megkövérednek, vidámságot öntenek a halmok, juhokkal telnek meg a mezők, gabonában bővelkednek a völgyek, örvendeznek és himnuszokat zengenek, nem az emberek zengenek himnuszokat, hanem ezek a teremtmények. Továbbra is fönnáll tehát ez a teoretikus kérdés, hogy kiszakadtak-e a paradicsomból a növények és az állatok. Amikor az ember lát egy gyönyörű tájat, akkor belátja a bibliai igazságot, hogy tényleg nagyon szép és nagyon jó. Tehát, hogy ebben van egy eredendő tisztaság és szépség, egyfajta bűntelen ártatlanság. Ugyanakkor viszont itt egy tájsebb, egy külszíni fejtés által tönkretett táj, az ember brutálisan le tudja rombolni. Itt van tehát ez a szép, ez az ártatlan tisztaságú gyermek, tegyük így idézőjelbe, akit itt tönkretettünk. És ennek a helyzetek a kezelésében, orvoslásában ott vannak az áldások. Az Úr, aki áldott, megáldja az áldatlan embert. Tudjuk, hogy az üdvösségtörténetnek egyik legerősebb mozzanata, mint egy nyitánya az, amikor Isten megszólítja Ábrámot, és megáldja őt, és az áldásának a hordozójává teszi. Azt gondolom, hogy a teremtmények felé való liturgikus áldásoknak is ez az alapigassága. Menj ki a földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok majd neked. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, és nagyjá teszem neved, és áldott leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, megátkozom azokat, akiket átkoznak téged. Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ezt a nemzetséget azt gondolom, egy kicsit így előrevetítve az egész előadás kibontakoztatásában érthetjük az állatvilágra, növényvilágra is, hogy az ember által lesz áldott. Azt mondja az általános irányelvek a harmadik pontja az áldások könyvéből, hogy az Ábrahámnak adott áldás Krisztusban teljesedik be. Krisztus az Atya legnagyobb áldása. Az ő húsvétjának műve, hogy akiket vérével megváltott a lélek erejétől vezetve mindenben dicsérjék és magasztalják az Atya Istent, őt imádjanak, neki adjanak hálát. Ez hangsúlyos minden egyes liturgikus áldásban, mielőtt kérjük a kegyelmet arra a növényre, állatra, tárgyra, hogy mindenek előtt a liturgiában áldjuk az Istent, és ezt az áldottat kérjük, hogy ő áldja meg ezt. Tehát az áldásnak egy speciális körforgása figyelhető majd meg a liturgiában, tehát, hogy Krisztus minden áldásnak a forrása. Egyébként Nagy Szent Leó pápa mondja azt, hogy azért használjuk a szentelményeknél, hogy keresztet rajzolunk arra a valóságra, mert Krisztus minden áldásnak a beteljesülése. A hit és a szentségek által eljutunk arra a földre, amelyet az Úr akart adni nekünk. A beavató szentségekkel és a hit által az ember eljut arra a földre, országba, amit Ábrahámnak ígért az Úr. És hogy ez nem csak egy ilyen szép asszociáció itt a részemről, erre a liturgia történet is nekünk magyarázatot ad. Római Hippolitus a Tradícia Apostolica 21. fejezetében írja, hogy miután a felnőtt megtérőt szentmise keretében megkeresztelték és megbérmálták, a felajánláskor az oltárhoz tejet és mézet is visznek. Egyébként Hippolitus az első, aki beszél mondjuk így a szentelményeiről az egyháznak, tehát hogy növényeket, tárgyakat, természeti valóságokat viszünk a szertartáson az oltárhoz, amelyek fölött a cselekményt vezető püspök hálát ad, a tej és a méz fölött, hogy az atyáknak tett ígéret beteljesülését jelenítsék meg, melyben teljel mézzel folyó földről volt szó, és amelyet Krisztus teljesített, amikor a testét adta. A megkeresztelt ember visszajut a paradicsomba, ahonnan kiűzetett. És a tej és a méz, ezek is természetben meglevő, nem emberi munkagyümölcsei, hiszen csak ki kell fejni a tehénből, össze kell gyűjteni a kaptárból a mézet, tehát nem mi gyártottuk azokat le, jelei annak, hogy megkaptuk azt a földet, ahonnan kiűzettünk, beteljesült az ábrahámi áldás. Az eddigéket összefoglalva, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy részesülünk Ábrahám áldásából Krisztus által. Így áldáshordozókká leszünk, kérjük az áldást, és mi magunk áldás vagyunk. Ahogyan Péter apostol írja első levelében, ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalomban, inkább mondjatok áldást, hisz arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örök részetek. A következő idézetünk ennek mint egy folytatása, és ez az általános irányelvekben van az áldások könyvében, 4. pontja. Ábrahám gyermekei új életre kaptak meghívást, hogy a lélek gyümölcseit árasszák az isteni áldás által a gyógyítandó világra. Visszatértünk a tájsebre, nagy bajokat követtünk el a teremtett világ ellen, és a liturgikus áldásaink gyógyszerként jelennek meg ebben a helyzetben. Az egyház évszázadai során kialakulnak a különböző áldások. Itt két példát hoztam, vagy két könyv összehasonlítását, amelyeknek nem csak a belső eukológikus struktúrája érdekes, vagyis hogy milyen imákat mondanak az áldáskor, vagy miért azokat mondják, hanem az a szemlélet is, amik mögöttük van, a két kötet mögött, ezekről még fogok beszélni. Csak egy összehasonlítás így a statisztika szintjén. 1614-ben jelenik meg a tridenti zsinat utáni új Rituale Romanum a római egyház számára, amely 24 áldást tartalmaz tájegységekre, növényekre és állatokra. Ezek közül számos áldás a liturgikus év egyes ünnepeihez kötődik, tehát megadott napokon, mint a példában látták, hogy január 17-e a kis állatok megáldása. És ami még érdekes, hogy a szemléletmódja ennek a könyvnek egy olyan embert állít elénk, aki még benne él a teremtett világ valóságaiban, állatok, növények veszik körül. Nem idegenedett el még a teremtéstől. Ennek a Rituale Romanumnak a vatikáni zsinat után megjelent áldás szekciója külön kötetbe szerkesztve az áldások könyve De Benedictionibus. 370 évvel később jelenik meg, 1984-ben 3 áldást tartalma, szemben a 24-jel, az elgondolkodtató. Na, tudjuk azt, odaírtam ide a harmadik bekezdésként, hogy felhatalmazást ad a zsinat a püspököknek, a püspöki karoknak, hogy a helyi egyházakban lévő áldás szokásokat nyugodtan vegyék bele a programba, a repertóriumba. Tehát lehet betenni ez a háromhoz még egyéb áldó cselekményeket. Minden esetre érdekes, hogy miért ilyen kevés a 24-jel szemben. Ebből az következtethető ki, hogy egy olyan korban születik meg 1984-ben ez a kötet, amely egy másik fajta embert lát maga előtt. Ez az ember már nem él benne a növények és az állatok világában. Ez egy sokkal inkább industrializált, modern, technológiai valóságokkal, tömegkommunikációs eszközökkel körülvett, messze került, mondjuk egy elidegenedett ember a teremtés egészéhez tekintve. Ez így igaz, ez egyfajta szegénység, ha úgy tetszik, viszont ezeknek az új áldásoknak a teológiai és a felépítése viszont sok újdonságot tartalmaz az előzőekhez képest. Miért áldjuk meg a növényeket, állatokat? Hoztam ide egy felsorolást, ez mind-mind az általános irányelvekből van. A mellettük lévő száma konkrét száma, honnan idézem a kötetet. Liturgikus áldások célja, Istent dicsőítsék, kiesdjék jó téteményeit, a gonosz hatalmát megtörjék a világon. hogy az emberek életében megnyilvánuljon Isten dicsősége, hogy az ember a dolgok használata által Istent keresse, Istent szeresse, és az egyik az Istennek hűségesen szolgáljon. Hogy ezek által bölcsen felismerjék Isten jóságának nyomait minden teremtett dologban. Minden dolgot az atyai gondviselés jelének tekintsenek. A hívő ember számára az életnek szinte minden eseménye megszentelt legyen. Így alig lesz olyan világi valóság, amelynek erkölcsileg helyes használata ne lenne alkalmas az ember megszentelésére és az Isten dicsőítésére. Az áldások tehát a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat szolgálják, és az áldásaink elsősorban nem arra az állatra, növényre figyeltetnek, tekintetüket nem oda irányítják, hanem az Istenre, akitől ezeket kaptuk. A kötet hosszan részletezi, hogy hogyan épüljenek föl ezek az áldások. A 20-as és a 27-es pontok között találjuk a magának a rítusnak a leírását. A következő elemekből áll az áldások rituáléja, Isten igének hirdetése, vagyis szentírási igeolvasás és katekézis, Isten dicsőítése, tehát egy dicsőítő imádság, áldó imádság, áldást kérő könyörgés, invokáció, tehát erre a növényre, állatra, tárgyi valóságra kérjük az Isten áldását. Kísérhetik ezt jelek, keresztrajzolás vagy szentelt vízhintés, és nagyon fontos hangsúlyozza a kötet, hogy kerüljük az individuális szertartásokat, a közösségi jellegnek a kidomborítása. Jöjjetek, atyám áldotta, és vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Tehát mi, mint áldottak közössége, egyház, ünnepeljük ezt a dolgot. Ez nagyon nehéz meghaladni sokszor, amikor a sekrestyébe bejön a néni, hogy vette egy rózsafüzért, áldjam meg, de egyébként sietnie kell, mert a szomszéd hazaviszi, mert nem tud gyalogolni. És akkor elmondom az invokációt, és el is tűnt. Tehát, hogy nyilván ezek a dimenziók így eltűnnek ebből a valóságból, de ez lenne a cél, ahova meg kellene érkeznünk. És ami nagy újdonság, hogy sok áldást laikusok is adhatnak. Ez megint csak egy elgondolkodtató valóság arról, hogy itt most mi történik azzal a dologgal, ez most megszentül, mert nyilván a szentelt vizet nem készített laikus. A sót nem áldhatja meg laikus, hiszen az részt vesz a egyéb liturgikus cselekményekben. De a kiskutyája fölött mondhat áldást a laikus, és a könyvből kiderül, hogy igen.
Csak ének rám, haza érkeztem.
Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Kajtár Edvárd atyát hallják a szentelés és az áldás közötti különbségről.
Érdekessége ennek az új áldás koncepciónak, ami megjelenik az áldások könyvében, hogy nem az invokációra teszi a hangsúlyt, mint az áldásnak a szíve. Természetesen azt kérjük Istent, hogy áldja meg, még keresztet és rajzolunk, meg is intjük vízzel. Hanem az az igei környezet, amiben ezt az egész szertartást beleépítjük, mert Isten igéje az, ami áld és megszentel. Izaiás 55. fejezetéből, mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet, termékenyé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én igém is, mely számból kijön, nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghez viszi, amiért küldtem. Annak az idézetnek az első része, 10. vers az, hogy Isten gondot visel a növényekre, állatokra, etet, ítatja őket. Nézzétek az ég madarait, ugye nem, milyen szépen fel vannak költöztetve, meg Isten gondoskodik róluk. És az ige lesz az, ami majd kifejti a hatását, és átalakító erővel bír. Éppen ezért hangsúlyozza a könyv, hogy nem egyszerűen csak felolvasunk egy szöveget a Bibliából, vagy a kínálatból, amit a könyv hoz, hanem mindig hangozzék el valamiféle liturgikus katekézis is. És hogy el kell magyarázni az embereknek, amit itt most Kajtár Edvárd tesz önökkel, hogy mi ez az egész, mi ennek az értelme. A katekézisnek a célja, ezek segítenek megértetni a szertartáson résztvevők számára a cselekmény értelmét, miértjét, segítenek felismerni és elkerülni ezen cselekmények esetleges mágikus felfogadását, megvan-e áldva, vagy nincs megáldva, mert a nem megáldott gyertya az nem vesz részt az apokalipszisben, stb. Mondtak már nekem ilyeneket. Tehát egyfajta mágikus felfogása az áldásnak. És ami nagyon-nagyon fontos, és különösen itt látom a kitörési pontot, vagy az evangelizáció erőt a mai világunkban, helyre tehetik az emberben az ezekhez a teremtményekhez fűződő kapcsolat esetleges torzulásait. Hallottam egy férfit az utcán, amikor a kutyája után oda kiáltott, gyere ide apucihoz. És két kiskutya, akik föl vannak tűlszoknyába öltöztetve és kismellénybe. Lehet ezen borzadni, de mindannyian tudjuk, hogy ez brutális módon így van. És ezzel a jelenséggel azt gondolom, kell evangelizáció szempontból kezdenünk valamit. Sokszor elsütöm itt-ott, ahol van rá lehetőségem, hogy az embernek nem társa az állat oly módon, ahogyan egy ember társa az ember, egy másik embernek. Egyébként érdekes, hogy pont az állatok megáldásánál mondja a szöveg, tehát ez már nem az általános irányvények, hanem maga a szertartás, hogy az állatokat nem csak azért kaptuk, hogy húzzák a szekeret, hogy levágjuk és megegyük, hanem egyfajta vigaszt is tudnak hordozni az ember számára. Tehát nem baj az, hogyha magára maradt özvegy asszonynak van egy kis kutyája. Teremtés könyvéből van, tehát egy nagyon fontos igazsága ennek a torzulásnak a gyógyítására. Mi történik a megáldott teremtményben teremtménnyel? Megáldjuk a kiskutyát, a búzát, a macskát, a halat. Mi történik vele? Az első dolog, amit itt hangsúlyozok is, hogy itt tudatosodik az ember számára minden ajándék. Azt gondolom, hogy amikor az individualizmusról, a fogyasztásról beszélünk, a teremtés kizsákmányolásáról beszélünk, akkor elfelejtjük pont ezt a valóságot, hogy nem ajándék. Minden ajándék. E fölött az evidencia fölött nem szabad sohasem elsiklanunk. Az ajándék jelleg hangsúlyos kell, hogy legyen, kaptuk. Ez valaki szeretetének a jele, valójában nem ez az érték tehát, hanem ő az érték, aki ezzel is jelzi számunkra, hogy szeret minket. Elhangzott a általános irányelvek között az is a 14. pontban, hogy az ember életének az egyik feladata a hívő ember életének, hogy a környezete megszentelt legyen ő általa. Nagyon hangsúlyos a szertartásban is, és ugye azzal kezdtem, hogy a legelső utalás a liturgia történetben a teremtmények megáldásával kapcsolatosan egy eukarisztikus szövegkörnyezetben van. Szent Hippolitosz egy miséhez kapcsolja, ahol ott vannak a frissen megkereszteltek, megbérmáltak, és akkor viszik oda azokat a teremtményeket, amik az ő hazaérkezésüknek a jellei, hogy ott vannak a tejjel mézzel folyó országban. Tehát a legelső teremtményi áldásaink eukarisztikus kontextusban születnek, és ez megmarad továbbra is, hogy az eukarisztia lesz az, ahol beteljesül a növényeknek, állatoknak, és az egész teremtett kozmosznak a megszentelése, megáldása. Az eukarisztia minden liturgikus tevékenységünk csúcsa és forrása, tehát irányulnak ezek a cselekmények az eukarisztiára. Másrészt az eukarisztiában ott vannak a teremtményi valóságok, a búzából készült kenyér, a szőlőből készült bor. Tehát, hogy megérkeznek ezek a teremtményi valóságok a misztérium szívéhez. Ugyanakkor ezek az áldások eszkatológikus jelek is, Izaiás könyve 11. fejezetéből a messiásról szóló jövendőlés kapcsán, a messiási idők. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, és a párduca gödőjével heverészik, borjú és oroszlánkölykök együtt híznak, stb. Tehát harmónia van, nincs ellenségeskedés, nincs bántás, nincs bűn, nincs rossz. És ez a teremtményi valóságokban is megjelenik a messiás eljövetelével, ezek az áldások ezt a célt is szolgálják. Assisi Szent Ferencet nem tudjuk őt a tematikában megkerülni, személyes szimpátiától függetlenül, hogy ő most fontos, kedvese nekünk, vagy sem. Nem csak a gubbiói farkast mutatja, akiről tudjuk, hogy a ferences forrásokból, hogy nagyon sok kárt, nagyon sok gyilkosságot követett el, nagyon sok rosszat tett ez a farkas, és Ferenc megtéríti ezt a farkast, és itt tényleg odabújik hozzá a gazdájához. Tehát itt egy megszelidültség van, az eszkatologikus jel, hogy nem ellenség többé a teremtés. Gondoljanak arra a képre, amikor Ádámot és Évát kizavarják a paradicsomban, és hogy a barlangban előmászik egy gonosz farkas. Itt az ellenkezőjét látjuk. Ez a farkas már nem bánt senkit. És ami nagyon klassz, hogy Ferenc felfelé néz, és felemelt kézzel áldja az Istent. Tehát az áldás beteljesülése, az ő áldása. Moszkva Szent János egy farkasszerű, nagytestű kutya, védett meg nagyon sokszor. Titokzatos módon ő maga se értette, hogy amikor bajba került, hogy keveredett oda ez a hatalmas jószág, és hogyan zavart el az ellenségeket onnan. Tehát, hogy segítenek nekünk üdvözölni, kibontakoztatni a hivatásunkat, azzá lenni, amit az Isten akar belőlünk. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Az a kiskutya, az a szőlőskert, amiben szívesen dolgozunk, a hétvégi házunknál, a folyó, amit megáldunk január 6-án Dunát-Tiszát görög katolikus testvérek, ez arról szól, hogy mennyi jót tesz velünk az Isten, és ezek tükrök az Isten jóságáról nekünk. Ez a fajta harmónia, aminek a visszaállításán dolgoznak az áldásaink is, az ember szelídségét hivatottak szolgálni és segíteni, mert a szelíd ember nem bántja a természetet, nem okoz rajta tájsebeket. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ezzel kapcsolatosan egy személyes élménnyel szeretném ezt a bemutatómat zárni. Egyszer egy ökumenikus imádságon vettem részt. Véget ért az imádság, és vettük le magunkról a liturgikus felszerelést a protestáns kollégákkal, és az akkori pécsi evangélikus lelkész említette, hogy ő nagyon szeret a mecsekben túrázni, és úgy érzi, hogy ez az övé, hogy ez az egész mecsek az övé, pedig ha bemegy a Baranya megyei földhivatalba, hát nincs a nevén a mecsekhegység bejegyezve, és mégis az övének érzi. Azt gondolom, hogy valami ilyesmire kéne megérkeznünk, ez egyfajta birtoklásmentességet is jelent, amelyet pont ezek az áldások segítenek nekünk megértetni, hogy lehet úgy valami az enyém, hogy nem az enyém. Mert átélem a megajándékozottságomat, attól függetlenül, hogy ezt zsebre tudom-e tenni, nevemre tudom-e íratni.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret, bort adtál, tested is víret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret, bort adtál, tested is víret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Szabadítottál, kenyeret, bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Alleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret, bort adtál,
kenyeret, bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret, bort adtál,
bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret, bort adtál,
tested
is véret táplál, hűséged éltet.
ha a kezünkbe akad egy szentélyavatott embernek valamilyen írása, és azt elkezdjük olvasni, sokszor ijesztő hatással van ránk az, amit ott leírt. Nem azért, mert olyan szörnyű dolgokat ír le, hanem azért, mert úgy érezzük, hogy mi erre nem lennénk képesek. Megnézzünk egy szentről készült festményt, képet, szobrot. Ez is egy távolságtartó érzést vált ki belőlünk, hogy ez olyan idegen, ez olyan megközelíthetetlen. Ezt én nem tudnám, én nem tudnék ilyen lenni. Megtévesz bennünket, amikor a szentekről olvasunk, hallunk, vagy a szentektől olvasunk, hogy egy végeredményt látunk ott, és nem azt az utat, ami oda vezetett, hogy ő ilyen legyen, hogy ilyen mély felismerésekre, megvilágosodásokra legyen képes. Ezért javasolja nekünk Ferenc pápa abban a szent életszentségre való buzdításban, hogy ne tévesszük szem elől a szenté válás útjának apró lépéseit, hogy szenté apró pici lépések sorozata által lehet eljutni. Ne a szentnek a végeredményét nézzük, a célt nézzük, aki Jézus Krisztus. Szentnek lenni azt jelenti, hogy olyan leszek, mint ő, és ezt apró kis lépésekben tudom megvalósítani, és ezeket a lépéseket mindenki meg tudja tenni. Még az is, aki nagyon nagy bűnben érzi, hiszi, tudja magát, vagyis nagyon messze, távol tudja magát az Istentől. Olyan ez, mintha el akarnék innen a Székesegyházból jutni a Széchenyi térre. Ki kell menjek az ajtón, el kell kanyarodjak jobbra, aztán le kell ereszkedjek a plébánia felé, átmenni a plébánia alatti alagúton, elindulni a Jannus Pannonius utca felé, és így tovább. Mindig egészen konkrét, megvalósítható lépéseket kell tenni, amelyben vannak rosszabb terepviszonyok, van sötétség, de van könnyű szakasz. Lényeg, hogy tudjam, hova megyek, hogy a célról sose vegyem le a szemem, és akarjak haladni, akarjak oda jutni. Én hoztam nektek, kedves testvérek, 7 egyszerű lépést, gondolatot, ami mindig gyakorolható, ami mindig része a szentévállásnak. Arra hívlak benneteket, hogy ezeket az egyszerű, apró, pici lépéseket tegyétek nap, mint nap, és akkor garantált a megérkezés, garantált a te szentséged. Nem bonyolult dolgok ezek, mindenki által megvalósítható, ami ugyanakkor tény, hogy elszántság és akarat nélkül nem csak szenté nem lehet lenni, igazából semmit sem lehet tenni. Ha én elhatározom, hogy innen a templomból elmegyek a Széchenyi térre, de nincs kedvem fölállni a padból, hát nem jutok el. Ha nincs kedvem kimenni a templomból, nem fogok oda jutni. Ha menet közben másik irányba kanyarodok, nem fogok oda jutni. Tehát egyfajta célra tartás és egyfajta akarati elszántság mindig kell. De hát ez így van mindennel. Ez így van egy párkapcsolatban, így van a szülő-gyermek viszonyban, a tanulásban. Elszántság, hogy magamat oda tegyem, enélkül nem megy. Most az első ötletem, ami gyakorolható, és legyen meg minden nap, 10 perc intimitás az Istennel. Csak 10. És az intimitás legyen, vagyis ne versikék felolvasása. Bár van, amikor egy-egy vers, például egy zsoltár segíthet abban, hogy alámerülj az ő nyitott szívébe. Napi 10 perc. Ha belegondolsz abba, hogy mennyit töltesz naponta Facebookon, mi ez a 10 perc? Semmi. De 10 perc mély egység az Istennel már segítség lehet. És ez minden nap. A második, ha elbuktál, elestél, kelj fel és folytasd az utat. Nagyobb szégyen nem fölkelni és nem folytatni, mint elesni. A harmadik, minden nap olvas valamennyit a Szentírásból. Valamennyit. Még csak meg sem mondom, hogy hány fejezetet, hány sort, hány percet olvassál. Valamennyit. De az legyen egy valóságos találkozás, egy gondolatokkal való közösségvállalás, egy megvilágosodás. Ez lehet 3 sor, lehet egyetlen vers, de minden nap legyen meg. Negyedik, minden nap tegyél jót valakivel, legalább egyet. Mert abban megérted, hogy erre lettél teremtve, hogy jót tegyél. A Szent pedig az, aki jót tesz még az ellenségének is. Ötödik, amikor imádkozol, gyakran kérd az Isten irgalmát. Gyakran kérd az Isten irgalmát magadnak, hogy irgalmazzon neked, mert gyenge vagy és kicsi, hogy vegyen föl és vigyen magával ezen az úton. És gyakran kérd az Isten irgalmát azoknak, akikkel élsz, akik között mozogsz, egy iskolában, a munkatársaidra, a világra, erre az országra, amiben élünk. Gyakran kérd az Isten irgalmát, mert az Isten irgalma teszi teljessé a teremtés és a megváltás művét bennünk, azt tesz bennünket szenté, hogy az Isten irgalmas. 6. Tudj a gyengeségeidről. Ezeket ne leplezd magad előtt, ne hazudj magadnak. Tudd, hogy hol vagy gyenge, törékeny, mik a jellemhibáid, mik a te típus bűneid, amiben visszaesel, könnyen visszaesel. Mert ezt nem tudatosítod, akkor örökké bukdácsolni fogsz, nem tudod elkerülni őket. Ha tudatosítod, akkor tudsz stratégiát is kidolgozni ellenük. Tudd, hogy miben vagy gyenge, de ne törődj bele abba, hogy ilyen vagy. Legyél harcos, aki másodszor, harmadszor, ötszázadszor is föláll, és újból neki megy az ellenségnek. És az ellenség ott van belül, a te gyengeségeid. És a 7. Légy szabad a pénztől. Jézus egyetlen alternatív Istent említ meg a Szentírásban. Az egyik, az Istennek egy alternatívája van az evangéliumban, ez a mammon. Légy szabad tőle. Minden nagy bűn mögött a mammon logikája húzódik. Ha beleragadsz, mint a légy a légypapírba, nem tudsz szenté válni. Ha szabad tudsz tőle lenni, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet pénzed, lehet írtósok pénzed is, lehetsz Baranya leggazdagabb embere is, attól még szenté válhatsz. Csak légy tőle szabad.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti a végtelen, végig megszáll.
Elhangzott műsorunkban dr. Kajtár Edvárd atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára beszélt a szentelés és az áldás közötti különbségről, valamint a szenté váláshoz vezető útról. A szerkesztő Pap Ildikó volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!